Hello, szia mindenkinek! Ahogy ígértem, folytatjuk a kibeszélődást a spiri világgal, tabuk nélkül. Két adáson keresztül Kapila Kumara guruval beszélgetünk a halál utáni életről. Lehet, hogy a neve sokatoknak nem ismert, de aki mélyebben foglalkozik jógával, biztosan összefutott már vele. 20 évvel ezelőtt volt egy transzélménye, ahol megtapasztalta a kis halált. Ő így fogalmazott, és az élete 180 fokos fordulatot vett. És hogy ki vagyok én? Balázs Adrien, egy kis pont, majdnem a világ végéről Panamában jelentkezem. 10 év élek itt, amit egyben kíváncsiságomnak és nyitottságomnak is köszönhetek. Műsoraimban havonta hozok érdekes, nem mindennapi témákat azzal a lazasággal, amit a latin kultúrából merítettem. Hiszen tudom, hogy milyen egy merev, görcsös adást végighallgatni, még ha a topik érdekelne is. Ezért podcastjaimben tabuk nélkül, avagy kendőzetlenül elemzek ki témákat. Ez itt a Pár perc Adrival. A mai adásban Kapila Kumara elmeséli nekünk személyes történetét, és hogy mit adott neki ez a különleges nap. Ha mindig is érdekelt, hogy mit látnak a guruk, akkor ezt az adást neked szánom. Szia, szervusz, hallasz engem?
Igen, hello, hello.
Szia. Ma a halál utáni életről fogunk beszélgetni. Üdvözöllek is a műsorban téged, mint Kumara Kapila. A neved ugye már alapba tükrözi, hogy spirituális dolgokkal foglalkozol. Pontosan mit is jelent ez a név, és honnan kaptad?
Hello, sziasztok!
Szervusz!
Igen, tehát Kapila Kumara egész pontosan, vagy Kumar. Hát ezen a néven ismernek, igen, mert ez egyfajta spirituális név, és 20 éve kezdtem el valójában ment a spirituális utat, hogy indult meg, ez egy tapasztalás alapján, tehát egy eléggé kemény, elsöprő tapasztalás volt ez, amiben gyakorlatilag megtapasztaltam egy olyan dolgot, amiben elég furcsán éreztem magam, mert ez egy testen kívüli élmény volt, és ez indított meg a keresésre, hogy egyáltalán foglalkozzak ez a témával, mert előtte én abszolút nem hittem Istenben, meg ilyen dolgok nem voltak nekem terítéken, tehát én nem vallásos neveltetést kaptam meg ilyesmi.
Megkérdeztem, hogy most hány éves vagy? Mondtad, hogy 20 évvel ezelőtt történt, és most hány éves vagy?
48 múltam.
48, tehát 28 éves korodban történt először az első ilyen tapasztalásod.
Gyakorlatilag, ahogy utána jártam ezeknek, különböző vallásokat kutattam keleti misztikát, ilyesmiket azért, hogy megtaláljam annak az okát, ami miatt ez az egész folyamat történt. Tulajdonképpen a jóga és a tantra területén kaptam választ erre. Ezek a szentírások azt írják, hogy ez egy transzélmény volt. A jógában ezt szamádinak mondják, az is egy szanszkrit kifejezés, hogy szamádi, ami tulajdonképpen a jógának a csúcsa.
Bocsánat, hogy közbeszólok, mondtad, hogy egy tapasztalásod volt 20 évvel ezelőtt. Mondjuk el a hallgatóknak, hogy milyen tapasztalás, és valamilyen baleset kapcsán jött ez neked ez a tapasztalás, vagy teljesen spontán történt?
Teljesen spontán volt, tehát ahogy mondom, nem foglalkoztam előtte ilyen dolgokkal, és akkor, amikor egy táborban voltam, egy sátorban történt az egész. Tehát egyik pillanatra a másikra semmi előzmény nem volt, csak annyi, hogy egyszerűen ott találtam magam egy olyan állapotban, ahol éreztem azt, hogy ez nem a megszokott hétköznapi állapot, mert nem volt testem. Csak láttam minden irányba, de hogy mi látott konkrétan benne, nem tudom. Maximum a szemlélő tudat, ami gyakorlatilag átvette azt a helyet, amit én önmagamnak előtte gondoltam, és akkor értettem meg, hogy az egész földi létünk, ami azelőtt nekem teljesen valóságosnak tűnt, a számomra illúzióvá vált egy pillanat alatt, ahogy ez megtörtént.
És egyébként itt a sátorban voltál, egyedül voltál, vagy éppen bulisztatok, alkoholt is ittál?
Nem.
Nem.
Ez egy sátortábor volt, tehát ráadásul keresztény, inkább olyan keresztény jellegű tábor volt, de nem konkrétan ilyen hittérítőkre kell gondolni. Csak egyszer ők szervezték ezt, és engem is meghívtak oda, barátok, tehát nem semmilyen kötődésem nem volt valláshoz, viszont utána elkezdtem ezzel foglalkozni, mert többen odajöttek hozzám, lelkészek is, meg többen kérdezgettek, hogy mi történt velem. Egy hétig nem tudtam gyakorlatilag így teljes mértékben magamhoz térni, tehát nem tudtam, hogy mi van. Nem tudtam eldönteni, mi a valóság, mert a kettő között voltam, tehát így tudatilag még nagy hatással volt rám ez az élmény, de...
Tehát úgy lehet nevezni, mintha elájultál volna? Gyakorlatilag nem. Kívülről mit lehetett rajtad látni? Mit láttak a többiek? ők mit meséltek, tehát hogy mit láttak rajtad?
Nem, ők sem láttak semmit, mert én benn voltam a sátorban, mondom, végig, uh-huh. és utána, amikor ebből az egész folyamat véget ért, akkor találkoztam először egy lányjal, aki jött be, kérdezte, hogy miért nem megyek ki a sátorba, meg lesz a vacsora, stb., és én megmondtam, hogy most nem meg sehova, hagyjatok békén, most én nagyon furán érzem magam, és akkor így látták rajtam, hogy valami nem stimmel, ültek oda több embert, hogy nézzétek már, mi van vele. Akkor valójában ez volt, és elmondtam a történetemet nagyjából, ott a lelkészeknek is elmondtam, keresztények voltak gyakorlatilag, hogy mondtam, és ők egyből azt mondták, hogy ez valami sátáni megszállottság. Igazán választ nem adtak rá, csak ennyit mondtak, és én azt láttam ebből, hogy igazából nem fogalmuk sincs, hogy mi ez.
Akkor te megijedtél ettől a tapasztalásodtól, vagy inkább kíváncsivá tett?
Nem is a tapasztalást tett kíváncsivá, inkább az, hogy mi volt ez. Tehát én azért kezdtem el utána járni ezeknek a dolgoknak, hogy mi ez az egész, mert nagyon sokan beszámoltak ugye misztikus tapasztalásokról, hogy proféták is, ugye Bibliában olvashatunk ilyen profétai betekintésekről, például a Jelenések könyve, hogy János apostol is elragadtatott, ugye mit tudom, hányadik égbe, az az ember ismer, de azt, amikor, hogy ezt élőben megtapasztalni egy ilyesmit, az elég fura, meg eléggé... Hát, hogy is mondjam, azért az ember megdöbben rajta, főleg ő saját maga éli ezt át, mert az, hogy most valaki átélte, jó, oké, de az, hogy amikor te éled át, az már nem annyira vicces.
És amikor ezt megtapasztaltad, azt mondod, hogy egy hétig is majd, hogy nem tehát a hatása alatt voltál, utána rögtön gondolom elkezdtél ezzel foglalkozni, utána járni, említetted, igen. hogy kereszténység vonalon is elindultál, és mégis a jóga területén találtad meg a válaszokat.
Igen, mert kereszténységben gyakorlatilag, mivel ez egy vallás, a kereszténység, igazából nekem ami elindított a kereszténység miatt, a kereszténységben, az a Jézusnak a személye volt, igazából az amivel tudtam úgy azonosulni, tehát az ő tanításai úgy, ahogy, de így nem lettem keresztény, tehát nem jutottam el odáig, hogy megkereszteljenek, vagy valami hasonló, mert igazából én nem vallást kerestem, meg nem akartam én sehova tartozni. Én igazából csak egy választ kerestem arra, hogy mi történt velem, mi volt ez egyáltalán, hogy ez most mennyire veszélyes, vagy mennyire jó, vagy miben visz előzetet. Igen, tehát, hogy valami választ, hogy valahol mondják már meg, hogy mit tapasztaltam, meg ha ez létezik, hogy nem csak én éltem át, hanem valaki más is, annak örültem volna, és direkt azért is kerestem fel olyan írókat, vagy misztikus szerzőket, akik hasonlókat tapasztaltak, és mondom, inkább őtőlük keresgélem a választ, nem a hétköznapi emberektől, hiszen ők nem tudják, hogy mi ez. Akkor így úgy éreztem, hogy úgy egyedül maradtam ezzel a dologgal nagyon sokáig, aztán utána, mondom így, több emberrel kapcsolatba kerültem, volt, aki csak úgy bólogatott rá, hogy igen, létezik ilyen, a másik azt mondta, hogy hát ez hülyeség, ilyenek nincsenek, tehát rengeteg véleménnyel találkoztam, és úgy gondoltam, hogy nem a véleményekre fogok adni, hanem inkább megkeresem ennek a hiteles forrásanyagait, és ugye keleten ez teljesen egyértelmű, tehát a transzállapotok, a szamádi, amiről a jóga beszél, ezek elérhető állapotok, beszélnek olyanokról is, hogy spontán is elérhetőek, ezek az állapotok, akkor is, ha valaki ebbe az életében nem foglalkozott ilyennel előtte. Beszélnek arról, hogy a hinduizmusban főképp, hogy több életünk van, hogy lehet, hogy előző életben már ez a dolog így összegyűlt, csak most ebben az életemben csapódott ez le.
Azt mondtad, hogy testen kívüli állapotban voltál. Ebben az állapotban jól érezted magadat? Tehát pozitív volt az élmény végül is, vagy inkább csak meglepő?
Hát mind a kettő.
Mind a kettő egyszerre.
Vagyis hát nagyon sok minden volt egyszerre. Tehát mondhatom azt, hogy ebben hatalmas nagy aktivitás volt, tehát intenzív erő volt benne először, ami beszippantott gyakorlatilag egy olyan állapotba, amit ugye a klinikai halál állapotában is leírják azt, hogy alagútba mennek át. Én egy ilyen féregjáratszerű dolognak tudom leginkább leírni ezt, amit én tapasztaltam, és a végén fény volt, és ebbe a fénybe kerültem be. Amikor bekerültem, akkor már hatalmas nagy tudás vett körül, most ezt máshol nem tudom leírni. Tehát abban a pillanatban én éreztem azt, hogy mindent tudok. Mindent, az egész univerzum minden titkát tudom ebben a pillanatban. Utána meg egy hatalmas gyönyör élmény volt. Tehát olyan gyönyör, amit még nem, hogy előtte, utána se éltem át.
Meg tudom mondani, ez körülbelül mennyi ideig tartott, vagy fogalmat sincsen, hogy ez
nem
mennyi
tudom
idő volt?
Igazából, mert ebben az állapotban, ez egy tudatmódosult állapot tulajdonképpen, mert nem a hétköznapi tudatodban tapasztalod ezt, és a hétköznapi tudatod hozzá van kapcsolódva téridőhöz, téridőrendszerhez, megszokott téridőrendszerhez, de ez az eset, vagy ez a folyamat, ez nem a hagyományos téridőben zajlott. Ez több millió évnek tűnt, de ugyanakkor lehetett egy perc is, vagy talán még kevesebb. Nem tudom, igazából nem is mértem az időt, mert
nem azzal voltál elfoglalva.
Igen, inkább az élménnyel. Meg hát először furcsa volt, mert ugye nem tudtam, hogy mi ez, és ilyenkor az ego nagyon kapálózik. Olyan volt, mint egy ilyen halálélmény, amikor az ember bemegy a halálba, és az ego kapálózik, és mikor érzi azt, hogy már nem tud mit csinálni tovább, tehát el kell engedni, akkor elengedtem, és utána történtek a dolgok. Tehát addig, amíg kapálóztam, vagy ellenálltál. Igen, tehát addig volt egy ilyen húzavona, addig kellemetlen volt a dolog, de utána már aztán magától beindult, és utána már szépen működött minden. Ez olyan volt, mint egy olyan utazás, ahogy leírják itt a vallásokban, hogy ezek a misztikus proféták, hogy utaztak a mennyekben, vagy ilyesmi leírások vannak. Hát valami hasonló volt, igen. De én ott nem láttam angyalokat, meg Istent, meg ilyeneket, én csak fényt láttam valójában. Persze ezt nevezhetem Istennek is, vagy angyaloknak, most ez teljesen mindegy, ezek már csak ilyen vallásos rárakódások ezekre a dolgokra, de szerintem ők is hasonlóképpen tapasztaltak, aki ezt leírták, hiszen ez egy teljesen egyetemes tapasztalás, amiről beszélek.
Jó, tehát akkor innentől kezdtél el foglalkozni a témával, ekkor rátéltél a jógának az útjára, és akkor itt meg is találtad a válaszokat ezek szerint a jógában.
Hát legalábbis azt találtam meg a jogában, hogy léteznek ilyen tudatfeletti állapotok. Tehát az, hogy a hétköznapi tudat nem mutatja meg a teljes valóságot, hiszen csak egy spektrum egyik sávjába mozog, de itt még a spektrumnak vannak más sávja is, fölfelé, lefelé is. Gondolom ezeket nevezték mennyeknek és pokloknak, ezeket az állapotokat, amiket a tudat megél.
Szerettem volna megtudni, hogy ebben, amikor ezt megtapasztaltad, ugye 28 éves volt, tehát hogy el tudod, hogy milyen élethelyzetben voltál? Tehát tényleg érdekelne az, hogy akkor mivel foglalkoztál, mégis mit csináltál abban az időben?
De ami érdekelt, akkor inkább a csillagászat érdekelt. Tehát úgy azzal foglalkoztam, tehát így sokat olvastam, ez skifiket például, ilyen skifi regényeket, Bradbury, Marsbéli krónikák.
Foglalkoztál hasonló jellegű témákkal, tehát a csillagászat azért közel áll a spirituális igen, világhoz.
De az még azért nem volt teljesen spirituális, tehát inkább az érdekelt mondjuk, hogy más bolygókon milyen élet van-e, egyáltalán nincs-e. Tehát ezek általában ilyen témakörök voltak, meg UFO témakörök, meg ilyesmikért, de úgy nem volt. Tehát abban az időben ráadásul úgy volt, hogy nem is nagyon jöttek ki ilyen dolgok, inkább csak ez az ezoterikusnak mondott vonal volt, itt Magyarországon a Szepes Máriától elkezdve a Hambas Béláig. Tehát Hambas Béla már az később jött a képbe persze nálam, de először ezek mentek, ezek a kis New Age-es maszlagok. Most már nevetek rajta, hogy ilyenekkel foglalkoztam, de hát akkor az volt kéznél. Hát,
sokan nevetünk szerintem azon, amit mondjuk 20 évvel ezelőtt csináltunk, vagy akár egy 25 évvel ezelőtti fotón is, nem? Tehát ez abszolút...
Igen.
Tehát volt egy ilyen tapasztalásod, elkezdtél ezekkel kapcsolatban foglalkozni. Ezek után te hogy gondolod? Tehát hogy azt mondod, hogy nem láttad Istent, de mégis hogy gondolod azóta? Létezik Isten, létezik pokol? Tehát ugye 20 év tapasztalása most már a hátad mögött van, azóta foglalkozol jogával, valaki ugye gurunak is hív téged, van olyan tanítványod, akit ugye régóta, gondolom, egyengeted az útját, és ő neki te vagy a guruja. Ez alatt az idő alatt, hogy mit gondolsz most erről? Létezik Isten, létezik pokol? Mi van a halál után?
Hát, ahogy mondtam, egy ilyen tapasztalás, amikor az ember áttél, az egyiptomiak például ezt úgy mondták, hogy kis halál, tehát maga a beavatás volt a kis halál, mert gyakorlatilag ugyanaz lezajlik, ami a halál pillanatában lezajlik egy embernél, csak annyi különbséggel, hogy amit nagy halálnak hívnak, az tulajdonképpen olyan halál, amiből nem jön vissza az ember, a kis halálnak pedig olyan, amiből vissza lehet jönni.
A Akár a kis halál az lehet egy klinikai halál is, igaz?
Így van. Tehát az, hogy most a halál után van-e élet, az végülis egyértelmű, hogy van, csak nem az az élet, amit mi életnek gondolunk, mert mi az életet általában a fizikai, anyagi életre gondolunk, hogy ez az élet, de valószínű, hogy ilyen értelemben nincs a halál után élet, ha erre gondolunk, de viszont van egy másik jellegű élet, ami sokkal magasztosabb ennél, amit mi ismerünk itt a Földön, vagy hát ebben a anyagi birodalomban. Tehát egy fénnyel teli, boldogsággal teli világnak tudom leírni ezt az állapotot, de nem csak én mondom ezt, tehát ezt rengetegen mondják, akik ilyen állapotokból visszajöttek, hogy létezik-e Isten és pokol, hát én mondom Istent, én nem ember alakban láttam. Ha Istennek lehet nevezni, akkor mondom fényként.
Inkább energiaként neveznéd meg?
Nem is energia, inkább fényként. Tehát egy olyan fény, ami tudatos, ami élő, az élet forrásaként tudom meghatározni. A legmagasztosabb dolog, amit eddig életemben tapasztaltam, és nevezhetem ilyen szempontból Istennek is természetesen, de csak azért nem nevezem Istennek, mert ezek ilyen vallásos fogalmak, és nem akarom ezt valláshoz kötni, ez egy tapasztalás volt, tehát én nem, most az egész beszélgetésünk nem vallásos dolgokról szól, hanem erről. Tehát ilyen szempontból, hogy most létezik-e Isten, ha ezt Istennek nevezhetem, akkor igen, létezik. Uh-huh. Ha most úgy képzelem, hogy létezik-e olyan Isten, mint amit az egyházak ugye mondanak, hogy egy kaporszakálú vén öregember a felhőkben, hát olyan nem létezik szerintem.
Aki ül a felhőkben, igaz?
De... Igen, hát ilyet nem tapasztaltam. Tehát ez lehet, hogy van, tehát nem zárom ki, hogy nincs, de egyelőre én nem tudok ebbe hinni addig, amíg ezt nem tapasztaltam meg.
Ezek szerint, hogy te megtapasztaltad a kis halált, úgy mondtad, akkor te nem is félsz a nagy haláltól.
Hát azt nem mondanám, hogy nem félek a nagy haláltól, hiszen ez a félelem dolog, ez abból indul ki, hogy mennyire ismered ezeket az állapotokat. Most természetesen nem félek haláltól úgy, mint egy átlagember, mert nem reszketek meg ilyesmi. Viszont ugye alapvetően, ha most belegondolsz Jézus esetére, szeretnék visszautalni, hogy őről azt lehet tudni, ugye, hogy ő azért jött a világba, hogy megváltsa ugye az embereket, meghaljon a kereszten, stb. Tehát most, ha ő Isten fia volt, és eleve most én nem tartom magam Isten fiának, meg ilyesmi, tehát nem akarok itt semmilyen titulusokat, de azért ebből látszik, hogyha Isten fia félt a haláltól, mert ugye még a kereszt halál előtt ő vért izzadva a Getsemáné kertbe imádkozott, hogy atyám, vedd el tőlem ezt a poharat, tehát hogy ne kelljen ezt neki végig szenvednie, meghalnia. Hát ha ő is úgymond benne volt a stressz, hogy most ez fog következni.
Micsoda kifejezés Jézusra, hogy benne volt a stressz, azért ezt még nem hallottam senkit, de nagyon tetszik.
De most hogy mondjam, de érted, hogy mit szerettem volna ebben mondani, hogyha vért izad valaki, akkor valószínű stresszelte.
Újkori kifejezésként stresszelt Jézus a kereszten szegény, igen, biztos vagyok benne.
Hát, szerintem igen, mert azért ez nem egy kis dolog szerintem az, hogy valakit keresztre feszítenek.
Nyilván. Persze, most itt elbohózkodjuk a dolgot, de igen, ez jó kifejezés volt, ez abszolút tetszett. Ugye a jogában a halált, azt ugye én is utána olvastam, azért utána kutakodtam, többféle állapotot nevezzük meg. Ugye van ilyen, hogy asztráltest, mentáltest, ételitest, bocsánat, hogyha nem sorba mondtam, mert nem vagyok azért annyiban jártas. Egy kicsit a hallgatóknak, hogyha elmagyaráznánk ezeket, mert ezáltal tudjuk megmutatni igazából a jogának magát, a filozófiáját.
Uh-huh. Hát konkrétan a jóga nem beszél ezekről így, hogy étertest, asztráltest, mentáltest. Ami ezt a fajta lebontást követi, az inkább a Vedanta tudománya. Természetesen a Vedantában is jelen van a jóga, mert a jóga az minden...
Bocsánat, ez a Vedanta mit jelent?
Ugye a hindu szent könyv a Véda, és annak a vége, a szanszkritul azt jelenti, hogy ez azt jelenti, hogy vége, Anta azt jelenti, hogy vége, tehát a Vedanta az azt jelenti, hogy Védák vége, vagy konklúziója. Ez egy ilyen filozófiai rendszer, igen, talán így lehet megfogalmazni, amiben ez a lebontás, amiket most te is mondasz, ott megvan, tehát ott szerepelnek ezek a kósák, így hívják őket, hogy kósák, magyarba talán a kosár szóhoz lehetne legjobban hasonlítani, amit ha valami benne lenne egy kosárba, és az egy még egy kosárba, egy még nőbb kosárba, egy még nőbb kosárba. Tehát, hogy volt ez az orosz baba, ez a matrioska baba, nem tudom, emlékszel rá, az is ilyen kis baba a nagybabába, és akkor ilyen szempontból elemzik az embernek maga a léleknek a burkait, és a fizikai testet is egy buroknak írják le, ez az Anamaya Kósa, ez magyarul ételtest, mert ételből lesz, tehát amit eszünk, azzal leszünk, ugye a fizikai síkon, ez így van, és ezért mondja a jóga, a filozófia, meg az ájurvéda is, hogy egészségesen táplálkozz, mert akkor a tested is egészséges lesz. Tehát ebből van ez a logikai levezetés, és akkor beszélnek még ugye finomabb testekről, amiben az életlevegő, a prána, vagy más néven az életerő van, amiben tároljuk az életerőt az univerzumból, amiket behívunk, energiákat, abba tárolódik, ez az étertest. Uh-huh. Ez egy nagyon finom jellegű dolog, finomabb a levegőnél is, ez ötödik elem.
Én azt olvastam róla, hogy ez szorosan követi a testvonalát, tehát ilyen másfél-két és fél centiméteresen.
Igen, mutatták aurának is, igen. Auralátók azok nagyjából ezt föl tudják térképezni, még színeket is látnak sokan, hogy milyen színe vannak az aurának, ez az étertest, igen, valójában. És ebben tároljuk az energiáinkat, meg hát innen van a kisugárzás is, tehát az, hogy valakinek jó kisugárzása van, vagy negatív kisugárzás, az is az étertestből.
Az nem az asztraltestből? Ugye az a következő?
A következő, igen. Abból is természetesen, de ott érzelmi jellegű tárhely van, tehát az asztraltest az érzelmeinket tárolja, nem az életenergiát, hanem az érzelmeinket, és van a mentáltest, ami a gondolatainkat. De ez már az elmének a terület, tehát ebből áll az elme gyakorlatilag, ezekből az éteri anyagokból, ha lehet így mondani, asztrális, mentális anyagból, de ez nem olyan anyag, amit mi anyagnak hiszünk, ez jóval finomabb, tehát az láthatatlan, most így műszerekkel nem nagyon lehet ezt mérni, hogy most kinek milyen mentálteste van, vagy milyen asztrálteste, viszont ezekben az állapotokban folyamatosan utazunk, ezek az elmének a területei, tehát ha álmunkban látunk valamit, akkor az asztráltestben látjuk, asztrálvilágban vagyunk. A mentális testet általában, ezt a két fogalmat, hogy asztráltest meg mentáltest, ezt általában a teozófiai társulat, vagy teozófusok szokták így külön választani. A tantrában nem választják így külön az asztráltestet a mentáltestől, hanem csak mentáltestnek mondják egyszerűen, tehát összefoglalóan, hogy elme.
Te, amivel foglalkozol, ugye tantra jóga, hogyha jól tudom, igen, akkor abban ti nem választjátok szét ezt a két fogalmat.
Nem nagyon, nincs sok értelme igazából. Ha nagyon részletezni akarok valamit, akkor természetesen szét lehet választani, de igazából, ha valaki ismeri már úgy nagyjából a filozófiát, annak úgyis, az úgyis tudja, hogy miről van szó, tehát nem muszáj szétvenni.
Amikor ugye meghalunk, akkor elvileg az asztrális testbe kerülünk bele. Ugyanúgy, mint amikor alszunk, ahogy említetted. Így van?
Hát elsősorban igen, de ez egy bonyolultabb dolog. Az egész folyamatról egyébként a tibeti halottas könyv beszámol, illetve az egyiptomiak is írtak halottas könyvet, írtak halottas könyvet az indiánok, a maja indiánok, tehát sok halottas könyv létezik. A leghíresebb ez a Bardo Tödol, ez a tibeti halottas könyv. Erről készült film is egyébként, ha jól emlékszem, és ott bemutatja ezt az egész folyamatot ugye a filmben, egy ilyen animációs megjelenítéssel, tehát ott azért ezek lejönnek. De igazából ezekben a mélységben nem kutatkodtam, tehát igazából engem a halál utáni állapotok annyira nem érdekeltek, mert nem voltak olyan kellemesek azokban az állapotokban tartózkodni.
Ez viszont engem most itt nagyon érdekel ez a pont, mert ugye pontosan ez a témánk, hogy ugye halál utáni állapot, tehát amikor meghalunk, ugye nagyon sokan, amit te is mondtad, klinikai halál állapotába kerülünk, rengeteg tapasztalás van ebből a szakaszból, vagy nem is tudom, hogy nevezzem. Tehát ugye sokan látnak alagutat, mint amit te is láttál. Mi történik valójában ilyenkor? Tehát ezt valóban látjuk, ezt a folyamatot, és utána ugye van a nagy üresség, nagyon sokan mondják, hogy ugye ürességet, vagy van akár olyan is, aki semmit nem tapasztalt. Meghalt, visszajött, és azt mondja, hogy ő semmit nem látott. De hogy ez valójában mi történik ilyenkor? Te azt meg tudod mondani, vagy van róla némi fogalmat?
az egyértelmű, hogy vannak olyanok, akik tényleg nem tapasztalnak semmit. Én kórházban, amikor dolgoztam, behoztak egy srácot, akit megütött a villám, tehát átment rajta a villám, a nyakán bement, a derekán kijött, és kómába esett, és kérdeztem tőle, hogy mit tapasztalt. Mentem be hozzá, én voltam az első, akivel beszélt, és akkor mondta, hogy semmit. Tehát teljesen üresség volt, sötétség, igazából mint a se kép, se hang. Akkor láttam azt, hogy vannak emberek, igen, akik nem kapták meg úgymond ezt a kegyet, hogy ezen az ürességen, ezen a mondjam, mély alvásszerű sötét fájtlon át tudjanak jutni abba a kegyállapotba, abba az úgynevezett transz állapotba, úgy is hívják ezt transzkit, hogy turia állapot, ez a negyedik, azt jelenti, hogy turia negyedik állapot, mert ezen három állapoton túl van, tehát azért nevezik negyedik állapotnak, de valójában ez nem teljesen negyedik állapot, hanem a tudatnak az eredeti állapota. Ezt a szentírások mind úgy írják le, hogy ez kegyállapot. Most mi ez a kegyállapot? Hát gondolom...
Tehát akkor te kegyben részesültél, hogy ezt megtapasztaltad, és akik meg mondjuk nem éreznek semmit, azok nem kapják meg ezt a kegyet.
Igen. Ez így is fel lehet fogni, mert igazából más magyarátot nem nagyon lehet erre adni. Hát minden esetre ugye most, ha vallásos szempontból nézik, akkor azt mondják, hogy Isten kegye, mert Istenhez kötik a kegyet. Na most ebben az állapotban, ha nem tapasztalsz Istent, akkor nem tudod Istenhez kötni a kegyet, de mégis valami kegyelt állapotot érzel, mert ez mégis több annál, mint ha nem tapasztalnál semmit. Tehát mi okozza akkor az, hogy mégis valaki kap valami nagyon nagy élményt, valaki meg nem kap. Tehát ez olyan, mint hogy a télapó is valakinek ad ajándékot, aki jó, akinek, és nem persze most itt nem érdemek alapján dől el, de valahogy mégis ajándékez. Tehát az, hogy valaki kap egy ilyen mély betekintést úgymond a szellemvilágba, vagy azon túl, a létesültek világán túl, és ez egy olyan tapasztalás, ami igenis örömet ad, és az nyugodtan hívhatom kegynek vagy ajándéknak.
Azt mondtad, hogy ajándék, de mégis az előbb említetted, hogy nem mindig volt jó érzés. Tehát itt mire gondoltál, hogy a nem mindig volt jó érzés?
Arra az elsődleges...
Ja, az elsődleges.
Hogy is mondjam... amikor így mentem befelé ebbe a tapasztalásba. Tehát az, mivel furcsa volt, idegen volt ez a dolog, és nem tudtam, mi fog történni velem, természetesen egyfajta parázás, paraérzés, hogy úristen, most mi lesz. Tehát ez, most mondhatom ezt rossznak, de igazából nem tudom rossznak címkézni mégsem, csak furcsa, különleges, tehát olyan extrém helyzet, olyan nagyon intenzív extrémitás van benne, és úgy megijed az embertől először, mert ismeretlen terület, érted?
Persze.
És ettől történt, hogy ezt a részét tudnám igazából nem is, hogy rossznak, nem is, hogy kellemetlennek.
Para. Igazából nem parának. A para az egy nagyon jó szó volt erre. Azóta, tehát 20 év óta, ugye te gyakorolsz jogát, oktatsz is, tantra jogával foglalkozol, van is egy weboldalad, ahol rengeteg szentírás is van fönt. Nyilván foglalkozom meditációval. Kerültél azóta ilyen állapotba egyébként?
Természetesen többször is volt, de nem ilyen intenzív, nem ekkora, mert ugye általában mindig úgy van, hogy az első utazás idegenben az a legjobb. Vagy az első szerelem, vagy... Tehát mindig az első az a top. Tehát, hogy ez a number one, tehát még az is előfordult, hogy ennél nagyobbakat is tapasztaltam utána, csak ezeket már nem tudtam úgy ilyen top teambe beállítani a listára, mert ezeket úgy nagyon listázni nem lehet, mivel amikor visszajössz ebből az állapotból, visszarendeződsz valójában a hétköznapokba, olyan, mint amikor egy arkangyal lecsatlakozik, tehát nincsenek csatlakozók egy arkangyal, és hirtelen csatlakozókat dug be az arkangyal saját magába, és akkor így rá tud csatlakozni egyfajta Matrix világra. Valahogy így éreztem magam, mint egy arkangyal, aki lejött ebbe a világba, és így be csatlakoztam ide, valójában fölvettem a hardveremet, ezt a fizikai testet, és akkor így továbbra is ebben kell itt most lennem. Igazából érdekes maga a tapasztalás, érdekes az egész élet, hogy mi ez egyáltalán, olyan titkokról jön le a lepel, hogyha az ember ilyet megtapasztal, hogy...
Mondanál egy példát nekem? Egy titokról például? Amit a hallgatók is tudhatnak?
Hát titkot nem illik elmondani.
Kis titkot el lehet mondani.
Hát ez is egy titok szerintem, hogy valójában létezik ennél a megszokott világnál intenzívebb, tisztább, fényesebb és csodálatosabb világ.
Én nyilván nem azért vagyok, hogy megítéljem és véleményt formáljak az interjú alanyaimról. Ezt rátok bízom hallgatókra, mindenki dönts el, mit hisz el, és él meg valóságként. Egy biztos, nagyon érdekes beszélgetés volt a mai, és még nincs vége, hiszen hamarosan leadom a podcast második részét, ahol egy személyes történetemet is meg fogom osztani veletek. Ha tetszett az adás, iratkozzatok fel az Apple, Google és Spotify lejátszóban, vagy bármelyikben, amiben most épp hallgattok engem. Kövessetek a Pár Perc Adri Facebook vagy Instagram oldalon. Megtaláltok a YouTube-on is, ahol képekkel és videókkal színesítem műsoraimat. Ha szeretnétek még több Tabuk nélküli sztorit hallgatni, keressetek rá Pár Perc Adrival blog oldalra. Ott minden adást megtaláltok. Balázs Adrián voltam, éljük az életünket nyitottan és lazán!